Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Básti Júli színművész. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és eljött hozzánk. Hát bevallom, hogy egy kicsit félve készültem erre a beszélgetésre, mert hogy korábban több helyütt is azt mondta, hogy a színész nem arra való, hogy beszélgessen, vagyis hát teszem ezt már én hozzá, vagy inkább talán kérdésként fogalmazom meg, hogy nyilván a színész a színpadon mondja el az igazán lényeges dolgokat és a mondandóját, és a lényeg az valóban ott van a színpadon, és nem ilyen beszélgetésekben. Így van?
Hát igen, ezt gondolom, hogy igazából én megkapok egy szöveget, megkapok egy embert, akit el kell játszanom egy darabot, és abban tudom kiélni magam, és ha nagyon jól tudnék beszélgetni, akkor lehet, hogy én is műsorvezető lennék, vagy író, de én nekem az én műfajom, és az én tavam, amin úszom, az a színpad.
Major Tamás egyébként ezzel kapcsolatosan talán még sarkosabban, vagy élesebben fogalmazott, ő azt mondta, hogy a színész ne is nagyon nyilatkozzon, mert azt is hajlamos eljátszani.
Eljátszani?
Mert hogy annyiba vérében van a játék.
Hát nem tudom, a mai világban azért szerintem már sokkal közvetlenebbek a színészek, és sokkal egyszerűbben lehet velük beszélgetni, mint akkoriban, amikor a Major ezt mondhatta, vagy amikor még ő is fiatalabb volt, mert akkor tényleg azért, ilyen hatalmas bölények voltak, és igen. A nők is, férfiak. Régen valahogy más volt a közlekedési stílus, és más volt a színházi stílus is, tehát máshogyan is játszottak a színészek a színpadon.
Hát még abban a Nemzeti Színházban, ahol édesapja is játszott, és Major Tamás is játszott.
Így van. Kicsit mondhatom azt is, mert hogy gyerekkoromban ezt jól végignéztem, hogy kicsit törekedtek is arra, hogy olyan megközelíthetetlenek legyenek a színházon belül. Tehát olyan nem fordulhatott elő, hogy fiatalok megszólítják.
És az nem jó, ha egy színész megközelíthetetlen?
Az miért jó? Nekem szerintem az nagyon jó. Engem nagyon zavart. Valószínűleg engem már azért zavart, mert én egy következő generációhoz tartoztam már, ugye, mint gyerek, már hordoztam magamban ezt a fajta stílust, amit most élünk, és ami egy sokkal közvetlenebb, barátibb és egyszerűbb közlekedés az életben.
Ha már így szóba került, Major Tamás a tanára is volt. Ugye Simon Zsuzsa osztályában járt, vagy Simon Zsuzsa volt az osztályfőnök a főiskolán, de Major Tamás, Székely Gábor meghatározó személyiségek voltak, és tanárai voltak. Ők azért már másfajta színészi stílust adtak át? Mert azért Major Tamás is ugye abban a klasszikus Nemzeti Színházban volt ikonikus színész, de hát ő ott volt aztán a Katona József Színházban is.
Igen, de más, ami már egy valóban ha különbséget kell tenni, akkor van, hogy a Major és a Székely hogyan tanítottak. A Székely az egy abszolút leegyszerűsített, de nagyon-nagyon erős belső feszültségeket kiadó és állandóan 1000%-on égő állapotokat kért, a Major pedig inkább aggyal gondolkozást tanított. Tehát, hogy gondolkozást tanított, hogy hogyan kell átgondolni egy szerepet, és hogyan kell azt átadni a nézőknek. Tehát tényleg két különböző iskola volt. Ami egyébként remek, tehát nekem nagyon nagy szerencsém volt. Pontosan emiatt, mert sokféle szegmensét tanulhattam meg a szakmának.
Majd szeretném, hogyha ezekről a kicsit régebbi dolgokról is, meg a régebbi időszakról is beszélnénk, de hát azért most a legaktuálisabb, ami talán apropója is lehet a mostani beszélgetésünknek, ez Ibsen kísértetek című drámája, amelynek most a közelmúltban volt a bemutatója a Centrál Színházban. Ez egy keveset játszott, hát mondhatjuk talán azt is, hogy szinte elfelejtett Ibsen darab, legalábbis itthon nagyon ritkán veszik ezt elő, viszont a Nórához vagy a Hedda Gablerhez hasonlóan fajsúlyos a női főszerepe ebben a darabban, amit most ön játszik. Az az érdekes, éppen azon gondolkoztam, amikor megnéztem ezt a darabot, hogy mennyire eleven és mennyire aktuális ez ma is, pedig hát 130 évvel ezelőtt íródott. És korábban ugyanez az érzésem volt, amikor néhány évvel ezelőtt ugyancsak egy Ibsen darabot, a Népellenségét megnéztem a Katona József Színházba. Annyira mai szöveg volt, és annyira a mai világunkra reflektált minden, hogy én otthon elővettem az Ibsen kötetes, és muszáj voltam megnézni, hogy ez valóban igazítottak-e valamit ezen a szövegen. És kiderült, hogy nem, szóró-szóra az. Ma, mai, modern és nagyon eleven. Így van ez talán a kísértetekkel is.
Hát igen, ez egy olyan mondani való, egyébként minden remek mű az ilyen, és ezek.
Csak mégis eltelt 130 év, és annyira furcsa, hogy ez...
Na de daraboknál, vagy pedig bármelyik nagy görögre. Szóval az igazi nagy írások és drámák, azok ezt tudják, hogy az embereknek a állandó, újból visszatérő és változtathatatlan hibáikra mutat rá. ami sajnos így van, és ezek szerint ez, ebből a spirálból nem tudunk kijönni. Néha följebb megyünk egy kicsit, néha megint visszafelé, de egyszerűen be vagyunk zárva ezekbe a hibákba, úgy látszik. Uh-huh. És nem tudunk kitörni, és nem tudunk megújulni, és nem tudunk túllenni ezeken a problémákon. Egyébként nagyon furcsa. Tehát számomra ez egy érdekes dolog, hogy miért van ez? Miért? Fogalmam nincs, hogy lehet ennyire egy helyben toporogni, és nem változtatni. Érdekes. De valóban rettenetesen aktuális minden szempontból. Egyébként Ibsennek amúgy is a nők mi hálásak lehetünk. Mert
igen, éppen ez jutott eszembe. Ugye azt szokták mondani, hogy a drámairodalomban kevés az igazán komoly és fajsúlyos női főszerep, és talán Ibsen az, aki elkényezteti a színésznőket. Ráadásul, hogyha belegondolunk, akkor talán a legkülönbözőbb életkorban vagy életszakaszban járó színésznőket.
Igen, tehát szakmai szempontból elkényezteti az, hogy ezek miféle fúriák, vagy miféle különleges asszonyok.
Egyáltalán
nem szimpatikus. Így van, tehát szakmailag azt mondom. De valószínűleg, én csak ezt gondolom, hogy ismerem a többi darabját, hogy ezt tudta jól összekötni, hogy a nők helyzetét és a társadalomnak a feszültségét.
Azt hiszem, hogy a Kísértetek főhősnője, Alvinné, talán ezeken a szerepeken belül is egy különösen nehéz és összetett figura. Ön is nyilatkozta, ha jól emlékszem, hogy százszoros színészi jelenlétet igényel, és éppen azon gondolkoztam, hogy vajon mi a legnehezebb ilyenkor, egy figurának a megfejtése, a lélek felfejtése, vagy talán az, hogy ez a darab nagyon is szövegcentrikus és párbeszédcentrikus. Szinte ebben az előadásban ugye nincsenek is tárgyak, kellékek, díszletek, csak kapcsolatok, az egymással való kapcsolat és a párbeszédek.
Igen, mondjuk a Hedda Gablerban sincs, és nagyon sok Hedda Gablerben sincs túlságosan sok tárgy.
Ott azért van egy pisztoly legalább.
Hát itt pedig egy méregüvegcsere.
Nyilván ennek az előadásnak a sajátossága, de szokták például a Hedda Gablert is kisrealista módon
igen,
játszani.
Tehát hogy a díszlet szempontjában. Nem, hát az Alföldi nyilván arra törekedett, hogy az amúgy is kicsi stúdiószínpadot még inkább lekicsinyítse, hogy még erősebben érezzük,
tehát, ez a folytogató
nézők, hogy
teljesen
be vagyunk zárva, és be vannak szorítva ők maguk is, akik nézik ezt az előadást. És ettől még nyomasztóbb, ami nem azt jelenti, hogy nem élvezetes, tehát nem akarom megrémíteni az embereket, hogy ne jöjjenek nézni, mert hogy ez egy micsoda sötét darab. Hiszen nagyon pontosan fejtegeti az embereknek az érzelmeit és a kitörés vágyát, és hogy hogyan lehet megfogalmazni valamit nagyon erősen és nagyon intenzíven úgy, hogy közben nincsenek hangos tirádák, és nem üvöltözve beszélünk, hanem nagyon visszafogott és visszafojtott az egész előadás. De talán ettől ennyire izgalmas.
Lelkileg ez egyébként ez a színész számára mennyire megterhelő, mert azért ez valóban egy súlyos, sötét dráma, egy nagyon összetett szerep. Hogyan zsilipeli át magát ilyenkor a színész, mondjuk akár a próba időszak során, akár estéről estére az előadásokban?
Ez a megfejtés, hogy a próba időszak. Tehát
ezt ott kell összerakni.
Igazából igen. Igen, amikor elindul egy próbaszakasz, és megkapja az ember a szöveget, akkor tulajdonképpen az a pár hét, amíg felfejtjük azt, hogy melyik szót, melyik után, miért ebben a sorrendben, melyik mondatot hogyan mondja, és miért pont akkor, és miért nem máshol, és miért beszél akkor arról, hogy ezt összerakni. Tehát tényleg szóról szóra, mondatról mondatra bújunk bele abba az emberbe, és a kifejezések és a szófordulatok által tanuljuk meg, hogy az ember milyen, hogy miért így beszél, hogy miért ezeket a szavakat választja, hogy mennyire lassan mondja mondjuk azt a mondatot, vagy egy monológot mennyire szerteágazóan fogalmaz, vagy nagyon-nagyon összesűrítve tud beszélni abban a pillanatban. Ez mind annak az embernek a lelki állapotát és a gondolkodás módját mutatja és jelzi. És igazából ez a legérdekesebb része a szakmánknak, legalábbis az én számomra ez a legérdekesebb, amíg megismerkedek.
Ha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy ezt esténként, mondjuk 3-4-7-kor, ezt már csak elő kell hívni.
Így van.
És erre rá kell hangolódni.
Igen,
és akkor
igen.
Ez azt is jelenti, hogy akkor 9:30-kor, vagy 22:50-kor ezt simán le is lehet tenni?
Hát persze, hát mi Jézus Mária, mi lenne, ha nem tennénk le, uh-huh. és minden szerepet egymásra
De vannak húzva, azért olyan legendák, amik nekem így eszembe jutnak, például Bulla Elmáról mesélik, hogy ő a Víg Színházból este hazament, és akkor még otthon a konyhában eljátszotta a macskajátékot még egyszer a tolószékbe kényszerült férjének, de hát lehet, hogy ezek csak legendák. Hát, tudomásul legenda, kell vennünk, hogy ez a szakma, és ez igen, a szakmai része.
Én inkább azt mondanám, hogy inkább én előtte vagyok feszültebb. Tehát amikor tudom, hogy van egy ilyen nehéz előadás, akkor vagy előző nap, vagy már 3 nappal korábban, vagy aznap reggel már azzal ébredek, vagy éjszaka már kevésbé tudok jól aludni, és bizony átveszem a szöveget, és arra koncentrálok, arra az előadásra. De amikor már az ember belép a színpadra és csinálja a dolgát, vagy a végén már túl van az eljátszásán egy előadásnak, akkor azért mondjuk a tapsennél, hogyha valami nagyon-nagyon, mit tudom én, tényleg mondjuk ebben mondjuk sírok a végén, vagy a nem félünk a farkas végén is az ember. Tehát egy olyan szakaszon van túl, ahol nagyon ki kell borulni, egy olyan emberi állapotban van az ember, amikor tényleg összetört és romjaiban van, akkor természetesen egy pár másodperc eltelik, amíg lélegzethez jutok, és megint följövök a felszínre, és levegőt veszek, de aztán természetesen ennek vége. Hát, tehát mondom, tehát ez egy szakma. Tehát lehet, hogy nagyon jó lenne azt hallani, és izgalmas lenne, és ilyen megható, hogy hát nem, hát még ezt hosszan hordozzuk magunkba. Lehet, hogy van lehetséges, hogy van, aki így van vele, de én nem vagyok így. Én inkább előtte koncentrálok.
És szóba került már, hogy Alföldi Róbert rendezte ezt a mostani darabot, a Kísérteteket, aki korábban a Nemzeti Színházban igazgatója volt, és ott volt több közös munkájuk. A legutolsó, egy számomra nagyon emlékezetes Sirály előadás volt. Ön is, Alföldi Róbert is azt mondta a mostani darab kapcsán, hogy most nem kínozták egymást. Korábban igen? Vagy egyáltalán ez mit jelent? Mert ez olyan kicsit ilyen bulvárszalag cím, hogy Alföldi Róbert kínozza Básti Julit.
Jaj, ezek a bulvárszalag címek. Ettől mentsenek az Isten. Jó, tehát a nem kínoztuk egymást, az igazából az, hogy Robi általában mindig kitalál egy-két olyan dolgot, amit én nem biztosan tudok azonnal beépíteni a szerepembe, az én felfogásomban, az én elképzelésemmel szöges ellentétben van. Ilyen volt például, hogy mondjak egy példát, hogy a Sirályban, ahogy azon a kifutón tulajdonképpen ide-oda mászkálnom kellett, mint egy bemutatón, ruha bemutatón.
Mindenkinek így kellett abba a darabba mászkálnia majd.
Igen, de ott nekem kifejezetten volt egy ilyen vonulásom oda-vissza zenére, amit egyáltalán nem tudtam, hogy is mondjam, nem tudtam, hogyan szervül az én szerepem. Ez persze aztán értettem, hogy mit szeretne, hogyan teszi ezáltal egy kicsit, vagy jelzi ezáltal, hogy ez a nő azért rettenetesen csak magával van elfoglalva, és lényegében az egész élete egy nagy kitett felvonulás, és semmiféle érzelmi kötődéssel nem rendelkezik, és nem bír senkire.
Ez ugye Arkadyina, tegyük hozzá.
Igen, senkire koncentrálni, nem hogy másra, de még a saját fiára sem. Tehát ezt értettem az agyammal, de érzelmileg olyan távol dobta tőlem ezt a nőt, akit nekem közben egész pontosan el kellett játszanom, hogy ezen vitatkoztunk annak idején például. Tehát csak mondjuk egy ilyen példát mondok. De nem, most ebben a darabban teljesen pontosan és egészen milliméterre milliméterre ugyanazt gondoltuk, és nem volt ilyen számomra megoldhatatlan és beilleszthetetlen pillanata ennek az embernek, ennek a nőnek.
Tényleg rövidesen abba hagyom az idézeteket Alföldi Róberttől, de ezt még muszáj felolvasnom. Ez a Nemzeti Színházról, arról az 5 éves Alföldi ciklusról szóló könyvben van, és önről nyilatkozik, azt mondja, és ezt talán egy kicsit átvezet majd a színészi mesterségre, vagy a színészi munka műhely titkaira is, azt mondja Alföldi Róbert, hogy nem igen találkoztam még művésszel, akinek olyan mély és zsigeri kérdései lettek volna önmaga teljesítményével kapcsolatosan, mint Básti Julinak. Minden pillanatban az a kérdés merül fel benne, elég jó-e, amit csinál. Tényleg így van?
Hát igen, ez így van egyébként, igen, igen. Hát, de azért szerintem ezen majdnem mindannyian így vagyunk.
Nem? De ez azért valami bizonytalanságot is jelent, vagy bizonyítási kényszert, megfelelni akarást, egész egyszerűen ez valamiféle maximalizmus?
Igen, maximalizmus, de nem érzem azt, hogy ez hátráltatna engem, tehát semmiképpen nem negatívumként mondanám ezt, ha ő ezt így gondolja, akkor ennek örülök, de ez valószínűleg azért
van. De ő is pozitív értelemben mondta ezt nyilván.
Hát jó. De mondjuk, tehát ne felejtsük el, hogy azért én honnan jövök. Tehát én úgy jöttem a pályára, hogy az apám ugye az ország egyik legelismertebb, és joggal egyik legelismertebb, zseniális művésze volt. És nekem valószínűleg, ha tudatosan nem is, de mindenképpen állandóan bizonyítanom kell, vagy kellett azt, hogy én is a pályára való vagyok, hogy nem fölöslegesen választottam ezt a hivatást.
Ez nyilván a pályakezdés, de hát most nem hiszem, hát ugye most már csak nem 40 éve van a pályán, hogy most bárki is azt mondja, hogy jaj, hát a Básti Lajos lánya.
Rendben van. Egyébként még most is sokan mondják, ami egyáltalán nem baj, csak azt mondom, hogy valószínűleg az emberben rögzülnek a dolgok gyerekkorában, és azt hiszem, hogy egy csomó dolgot nem tudunk levetkőzni. Tehát, hogyha ez így jött, így tapadt be az agyamba, hogy mindig mindent nagyon-nagyon erősen és pontosan kell végezni, akkor valószínűleg ezért van, de hát lehet, hogy alkati kérdés. Az egyik gyerekem is ilyen például, sőt, mind a három gyerekem ilyen, ha jól vele gondolok. Lehet, hogy ez, nem tudom, valamilyen genetikai dolog, fogalmam sincs.
Szokta azt is mondani, hogy általában kétségbe esik, amikor kiosztják a szerepeket, amikor megkap egy szerepet, pedig hát azt gondolná az ember, hogy amikor a színész mondjuk oda megy a próbatáblához, és látja, hogy ott van a neve a próbatáblán, akkor örül. Hogyha azt látja, hogy följebb van a neve, tehát előrébb szerepel, lehetően ugye nagyobb szerepet kap, akkor még jobban örül. Nem így van?
De az öröm az egyben rögtön
jön egy kis kétségbeeséssel.
Rögtön egy párosul, igen, egy ijegységgel, hogy jaj, csak jól meg tudjam csinálni, hogy el tudjam végezni jól a munkámat, amit várnak tőlem.
De ez akkor ezek olyan alkotói félelmek tulajdonképpen.
Persze. Tehát ez nem olyan, hogy most izgulok azon valami, nem is mondok hasonlatot. Tehát ez egy pozitív félelem és izgalom. Igazából annak az öröme, hogy jaj, hogyan is fogjunk neki ennek a munkának. Ki lesz ez az ember, akit meg kell találnom. Tehát inkább egy ilyesfajta jó leső félelem.
És például esténként színpadra lépés előtt azért óhatatlanul vannak bizonyos félelmek, vagy lehetnek szorongások? Tajka Margit állítólag reszkető lábbal állt a takarásba mindig színpadra lépés előtt.
Igen. Ahogy telnek az évek, ez romlik valóban. Sőt, amikor annak idején még a Tolnai Klárikával, a Tajka Margittal sajnos nem tudtam együtt dolgozni, nem találkoztam össze vele semmilyen szerepben, de a Tolnai Klárikával dolgoztam, és például ő kifejezetten ezt mesélte nekem, hogy majd meglátod, és lányommal mennyire romlik ez az évek során, és igaza van. Valószínűleg ez a megfelelési kényszer, és az, hogy az embertől ennyi idős korában már mindig maximumot várnak, és elvárással ülnek be az emberek, tehát nem ronthatok.
Tehát ilyen tekintetben az éveknek még inkább súlyuk van?
Igen, vagy? Így van. Egész pontosan így, egyszerűen így lehet mondani. De szerintem ez természetes. Egyébként attól is függ, ez most egy másik, kiegészítve ezt a témát, hogy attól is függ, hogy mennyire vagyok feszült egy előadás előtt, hogy a próba milyen volt. Tehát, hogyha a próba szakasz, a próba időszak feszült volt, és feszültségekkel teli volt, akkor biztos, hogy az előadások előtt is ugyanez a fajta rossz, úgy idézőjelben rossz fajta feszültség marad meg. Ezt is majdnem, hogy azt mondja az ember, majdnem, hogy bepróbálom. Tehát bejön a szervezetembe, és utána ez jön elő minden alkalommal, amikor. Amikor van egy nagyon remek, jó próbaidőszak, ami lehet, hogy nagyon nehéz, de kiegyensúlyozott, és minden pillanata előre visz, és érdekel, mondhatom azt, hogy lubickolok benne, és élvezem, akkor van feszültség az előadás előtt, színpadra lépés előtt, de az egy jó fajta feszültség.
Azt mikor, vagy miből lehet tudni, vagy talán inkább érzékelni, hogy ez az este most sikerült, vagy az előadás sikerült, akár egy szerep, vagy akár egy színházi este, ez a nézői reakciókból, abból, ha esetleg egy kollega az öltözőben azt mondja, hogy Juli, milyen fantasztikus voltál ma este, vagy azért van egy ilyen belső érzékelőrendszer, vagy egy belső szeizmográf, amire nyugodtan lehet hagyatkozni, és az úgy is jelez.
Igen, mind,
jó, mindegyik?
Igen, mindegyik. Mindegyik, így van. Tehát elsősorban az ember érzi, hogy a nézőtérről milyen erők áradnak a színpad felé. Tehát ez azért csodálatos a színház és a színpadon levés, mert pontosan érzi az ember, hogy lentről milyen energiákat kap, hogy tölt-e engem ez a fajta, ennek a csoportnak az energiája, vagy inkább elviszik.
De ezt neszekből, zajokból lehet tudni, mert például Gáfi László azt mondta, hogy megérzi, hogyha a hetedik sor közepén valaki nem szereti őt.
Így van. Hát valahogy a csápjaink lassan így kialakulnak, és így működünk, hogy egyszerűen ezt meg lehet érezni. Meg lehet érezni azt, hogy egy előadást nagyon élvez-e a közönség, de nem mernek reagálni, és nagyon-nagyon csöndben vannak. Ugyanakkor zavaró lehet, hogyha túl reagálnak nézők, és esetleg fölösleges helyeken nevetnek, vagy bizonyos helyeken nem mernek nevetni, ahol nyugodtan lehetne, pedig egy nagy drámai pillanat, de mégis van benne mosolyogni való. Tehát a nézőknek a reakciója igenis. És a másik, hogy valóban a kollégáktól is lehet hallani, hogy az hogy sikerült. Mert általában azért, mikor kijövünk a színpadról, megbeszéljük, hogy ez a jelenet most hogy ment jobban, rosszabbul, hát azt ott most nagyon elrontottam, azt ott most nagyon rossz tempóban csináltuk, nagyon labilis volt ez a jelenet, vagy jól sikerült szerintünk. És akkor még a harmadik, hogy még az is van, hogy azért néha rosszul lőjük be, hogy lentről mégsem pont ugyanaz érzi a néző. Néha az egész koncepció dől, és akkor meg nem az van. De azért mondom, általában azért ezt lehet érezni, pláne amikor az ember már sok évet eltöltött színpadon.
Más Júli színművész a vendégünk ma itt az arénában, most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.